Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Rózsafüzér hónapjában vagyunk, éppen ezért a bevezető imádságunkat ajánljuk föl a rózsafüzér társulatok vezetőiért és tagjaiért. Maradjanak buzgók, és legyen hatékony az ő példaadásuk egy-egy plébánián. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Miről is beszéltünk egy hete? A szűzanya bűntelensége dogmájának igazi forrása az angyali üdvözlet, Gábor angyal szavai. Ez az egészen különleges köszöntés, Isten szava és a szűzanya jellemzése is egyszer s mind. Ő kegyelemmel teljes, az Úr van vele, és áldottabb minden asszonynál. Ez a három kifejezés bizonyítja, hogy nem volt semmi köze a bűnhöz, egyetlen pillanatra sem. Ezért is tudta teljes szívből kimondani, az Úr szolgálója vagyok. Nem szolgált ugyanis soha senki másnak. Ezért ez a neki adott rendkívüli kegyelem újabb kegyelem forrása. Kegyelmet találtál Istennél, mondja neki az angyal. Ez pedig nem más, mint az Isten anyaság kegyelme. A bűntelenségnek ez a bizonyossága adja, hogy más szentírási helyeket is bátran minősíthetünk úgy, hogy azok a Szűz Máriára vonatkoznak, különösen is az énekek énekének sorai, amiket szoktunk idézni szűzanya ünnepeken a liturgiában. Vettük tehát az Ószövetség bizonyítékát, az ős evangéliumot, protoevangéliumot, vettük az angyali üdvözletet. És akkor most az ős egyház tanúság tétele, vagyis mindez, hogy mutatkozott meg a mindennapi életben, a vallásos életben. A szeplőtelen fogantatás dogmája is, mint a legtöbb dogma, az úgynevezett dogma fejlődés útján jutott el a pontos és tévedhetetlen megfogalmazásig. Dogma fejlődés. Kérem szépen, ez a szó azt a nagyszerű dolgot jelenti, amit talán így is nevezhetnénk, hogy a Szentlélek működése az egyházban. Az Istentől kapott kinyilatkoztatás örök és változhatatlan igazság, ám ennek a megismerése és egyre pontosabb meghatározása, ez már a tanulmányozás és a mindennapi élet dolga, hát persze útvesztőkön megy át, de a Szentlélek vezetése mellett. Vagyis ez annyit jelent, hogy egy-egy hit igazságot, amit az Úr Jézus átadott nekünk, nekünk meg kell emésztenünk. A szószoros értelmében fel kell dolgoznunk, meg kell értenünk, mi az igazi tartalma, mélyére kell ásnunk, és minél pontosabban meg tudjuk határozni, mit is jelent egy-egy ilyen igazság, annál inkább tudunk a teljességéhez közelebb férkőzni, míg aztán dogmaként meg nem határozzuk, ki nem mondjuk. Persze nyilvánvaló, hogy nem minden egyes igazságot kell dogmaként kimondani. Azt, hogy csak egy Isten van, ezt nyilván nem kell dogmaként kimondani, hogy mondja magától értetődő számunkra, hogy nincs több Isten. A Szent Háromság sem azt jelenti, hogy több Isten van, hanem az egy Istenben három személy. Na, ilyen módon tehát a dogma fejlődés az egy nagyszerű dolog, mert hozzásegít bennünket az igazság egyre teljesebb, egyre tökéletesebb megismeréséhez. Ugyanakkor az is igaz, hogy menet közben nagyon sok tévedés bukkan felszínre, ilyen meg amolyan vélemények, aztán belejátszik nyilvánvalóan az emberi hiúság is. Ha én ezt kigondoltam, akkor nekem van igazam, és akkor harcolnak. Na hát ezek a különféle eretnek nézetekkel való harcok vitték előbbre igazán a hittudományt, vagyis magát a dogmatikát, igyekeztek ezekből lepárolni magukat, azokat az igazságokat, amelyeket ma, mint dogmát, vagy mint alapigazságokat vallunk, és amelyek felől semmiféle kétségünk nem merül fel. A különféle tévedések is tehát végül is azt szolgálták, hogy az egyház tanító tekintélye eljusson az igazság pontos kifejtéséhez és teljesebb, egyre teljesebb kifejtéséhez. A tanítás lényege tehát soha nem változik, de a megfogalmazás, ahogyan ezt a tanítást elénk adja az egyház, az egyre pontosabb lesz, és ez a precizitás egyre kevésbé enged teret a különféle tévedéseknek vagy félremagyarázásoknak. És itt most ne arra tessék gondolni elsősorban, hogy régen az volt a formula, hogy aki ezt nem hiszi, az átkozott legyen, anatéma szit, hanem itt a lényeg az, hogy az egyház igyekezett ezt megfogalmazni, pontosan a hívek elé adni. Aztán persze van benne ilyen fenyegetés, hogyha nagyon készségesek a tévedések elfogadására, akkor tessék tudomásul venni, hogy nem tartoznak az egyház körébe. Ez az átok, ez nem valamiféle olyan elátkozás, hogy na akkor most pusztuljon, mert más a véleménye, hanem ez annyit jelent, hogy nincs az egyházban helye. Nincs azok között helye, akik önmagukat igaz hívőknek nevezhetik, és Jézus Krisztus igaz követőinek. Vagyis, akik követik az egyház vezetőjét, a római pápát, a tanítás elfogadásával. A dogma fejlődés tehát soha nem új dolgok felfedezése, hanem a megtalált gyémánt egyre tökéletesebb csiszolása. Úgy tudom, hogy egy gyémánt annál értékesebb, minél több oldala van, minél aprólékosabb a csiszolása. Hát végül is a krisztusi igazságok, mint nyers gyémántok lettek nekünk átadva, és a hittudomány kötelessége, a tanítóhivatal kötelessége volt, hogy ezeket szépen csiszolgassa, és a maguk teljes fényét földerítse, és mi pedig már nem csak gyönyörködünk, hanem hiszünk és élünk is ezekkel az igazságokkal. Lerini Szent Vince szerint hasonlít ez az élő szervezet felnövekedéséhez, ahogyan a gyerekből felnőtt lesz, vagy ahogyan a palántából termést hozó növény. Hát hasonlóképpen a Krisztustól kapott igazságok is, ha jó talajba hullanak, már pedig az egyház magában jó talaj, még hogyha vannak is köves részek, amelyeket aztán idővel kivet magából az egyház, azért nyilvánvaló, hogy ebben ki tudnak fejlődni, ezek az igazságok felnőtté tudnak válni. De magának egyébként az Úr Jézusnak a szavaiból is nyilvánvaló a dogma fejlődés, hiszen az Úr Jézus így búcsúzott az apostoloktól, még sok mondani valón volna, de nem vagytok elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Vagyis maga az Úr Jézus is az igazság egyre alaposabb megismerését magára a Szentlélekre, a bölcsesség lelkére bízta. Az egyház pedig élő organizmus, ez pedig annyit jelent, hogy nem csak táplálkozni akar, hanem azért ebben a világban valamilyen módon jelen lenni, tehát is megismerni azt, és kíváncsiság vezeti, ilyen módon ez a lelki megismerés is egyre tökéletesebb, és magától értetődően hozzátartozik az egyház életéhez. Thank you. Hálásan köszönjük a kedves hallgatók segítségét, minden annak minden formáját, amivel a Mária Rádiót éltetik. Lelket lehelnek bele, kérve a szent lelket, de egyszer s mind tevékenyé is teszik, éppen azáltal, hogy tudunk szólni, és ez a hang eljut a hívőkhöz. Szerettem volna, de elfelejtettem elhozni. Nagy Szent Gergely pápának van egy prédikációja, amelyben arról beszél, hogy a híveknek kötelessége a papjaikért imádkozni, mert ugyan a hivatást nem tőlük kapja a pap, és itt mint pápa beszélt a Nagy Szent Gergely, de viszont akik igazán éltetik, és akik megtartják ebben a hivatásban a papot, azok, illetve a pápát, azok az érte imádkozó hívek. Na hát, ez tökéletesen áll a Mária Rádióra is, úgyhogy nagyon szépen kérjük továbbra is az értünk mondott imádságokat, hogy győzzük a feladatokat, és jól tudjuk teljesíteni, és annak aztán később eredménye is legyen. Ehhez természetesen kellenek az anyagi lehetőségek is, és éppen ezért az adományokat is lelkesen kérjük. Most lesz missziós vasárnap, a missziókért lesz majd gyűjtés a templomokban, de azért ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a Mária Rádió igazi misszió magyar földön, a magyar nyelvűek között. Igazságokat mégpedig változatosan, érdekesen és a maguk teljességében igyekszünk közvetíteni. Tehát a missziós adományok mellett azért a Mária Rádióról se tessenek megfeledkezni. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámon juthat információhoz. Akinek pedig hittani kérdése van, az eljuthat hozzám a 061-374-09-04-es telefonszámon. Figyelmeztetem a kérdezőket, hogy az utolsó 5 percben már nem tudunk fogadni telefonhívást, mert időre kell végeznünk az adással, és akkor, hogyha valaki kérdez, azért sértődhet meg, hogy nem kap rá választ, csak a kérdés hangzik el. Inkább ne is kérdezzen, tessék időben telefonálni, és akkor tudunk még remélhetőleg választ adni. És akkor itt most hadd csatoljam hozzá azt is, hogy az elmúlt hét adása után, ahol én egy kicsikét kardoskodtam a malaszt szó mellett, hogy miért kellett azt kihajítani a magyar élő nyelvből, utána kaptam egy hívást, amelyik arról értesített, hogy a malaszt az egy szakkifejezés, mégpedig magára, a szűzanyára, a szeplőtelen fogantatásra vonatkozó szakkifejezés. Azóta én ezen gondolkodtam, és azt kell mondanom, hogy ez nem áll. Ez a bűntelenséget jelöli, de nem a szűzanyára vonatkozó szakkifejezés, és ennek legfényesebb példája éppen a halotti beszéd. Mennyi Milosban teremtővé eleve, milyen ise működ Adamut, tehát magát Ádámot, és az nem a szűzanya, az Ádám, tehát akkor, ha egyszer ő is malasztot kapott, akkor ez nem lehet ilyen speciális szakkifejezés, minden esetre nagyszerű, szép és régi, és az őseinket tiszteljük meg, ha használjuk. De ezzel én nem akarok semmiféle vitát, úgyhogy ezzel ezt a kérdést én teljesen lezártam. Hanem akkor menjünk tovább, hogy mit is mondott az ősegyház végül is magáról, tehát a dogmafejlődés kezdetét nézzük, a szeplőtelen fogantatást hogyan fogalmazta meg. Kezdettől fogva rendkívüli tökéletességet tulajdonított a szűzanyának. Lehet, hogy nem cizellálták, hogy miben áll ez a rendkívüli tökéletesség, de nem volt számukra kétséges, hogy a szűzanya egészen rendkívüli valaki, nem olyan halandó, mint bármelyikünk. És nem csak akkor, amikor Isten anyjává lett, hanem kezdettől fogva. Ugyanakkor a bűnbeesés előtti Évával hasonlítják össze. ebbe már ugye ott van a bűntelenség elrejtve. Ez a kettő, még ha nem is mondják ki pontos meghatározással, azért mégiscsak a szűzanya bűntelenségét jelenti. Tisztaságát a nap, a mennyország, a paradicsom ragyogásához hasonlítják. Hát a nap, jó, ezt kérem szépen nem tudjuk, hogy mi minden van a napban, vagy legalábbis a természettudósok tudják. A fényessége az biztos, hogy világít, melegít, éltet, úgyhogy a lényeg benne van. A mennyország tökéletessége, ez pedig nyilván, ahol Isten van, ott semmiféle bűnnek nincs helye. És ugyanez a paradicsom ragyogása is, mert hiszen a paradicsom kertbe helyezte el Isten a megteremtett és a kegyelmekkel felruházott embert. Tehát nem valamiféle szemétdombra, nem bűnök tanyájába, hanem a paradicsom kertbe. Úgyhogy ez is tökéletesen fedi a bűntelenségnek a kijelentését. Ugyanakkor azt is kell mondanunk, hogy maguk az első szent írók is nyilatkoztak erről, már amennyi írás ezek közül megmaradt. 254-ből Origenész mondja, szeplőtelen gyermek, szeplőtelen édes anyja. Hát akkor ez mutatja, hogy a kegyelmek teljességét állítja a szűzanyáról, Jézus Krisztus édesanyjáról. Egy századdal később Szent Efrém az, aki így nyilatkozik, te és anyád minden tekintetben egészen szépek vagytok, mert rajtad, Uram, nincsen folt, sem anyádon nincsen szeplő. Hát ez már majdnem a mai megfogalmazás, ahhoz már igen közel áll, úgyhogy a lényeget megértették, valamilyen módon ki is fejezték. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont. Halló? Senki? Akkor megyünk tovább. Damjáni Szent Péter mondja a szűzanya bűntelenségéről, Mária Ádámtól örökölte testét, de nem öltötte magára Ádám bűnét. Hát ez mindenféleképpen tökéletesen fedi azt a valóságot, amit mi szeplőtelen fogantatásnak mondunk. Még később Szent Ágoston püspök azt mondja, minden ember bűnben van, kivéve Szűz Máriát. A születésnek ama bűnkötelékét nála feloldja az újjászületés kegyelme. Na, ebben már bizonyos mértékig benne van az is, amit a dogma megfogalmaz, hogy Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel. Úgyhogy azért látjuk, hogy a kezdeti megfogalmazások, ha nem is egészen pontosak, de biztos, hogy a lényeget megmondják, és nyilvánvaló, hogy a Szentlélektől valósiak. Kezdettől élénken élt a hívők meggyőződésében, tehát, hogy Szűz Mária a második Éva. Tessék, hallgatom a telefont.
Halló, dicsétessék a Jézus Krisztus. Elnézést a zavarásért. Csak szeretném megkérdezni a rózsafüzével kapcsolatban. A titkok, van olyan ismerősöm, aki a titkokba olyan mondjuk a nyolc boldogságot, meg van egy másik változat, hogy a Bibliából idézett. Szóval nem rossz dolgok, sőt, csak hogy most ez elfogadja ez egyházat.
Jogos. Tessék nézni, a rózsafűzér az igazándiból nem eldaráló, darálandó ima, hanem elmélkedő imádság. A titkok meg pontosan azt jelentik, hogy legyen valami a szemünk előtt, miközben mondjuk az Üdvözlégy Máriát. Ennek a szövegére 50-szer egészen odafigyelve nyilván képtelen az ember. De hogyha közben az Úr Jézus életének egy-egy eseményéről elmélkedik, akkor már is igazi imádság lesz, nem pedig elkalandozás, hogy a szájunk jár, ugyan de a lelkünk meg nem. Na most éppen ebből következik, hogy bátran lehet szentírási idézeteket beleszőni, például úgy, hogy az elején elmondják a titkot, vesznek hozzá egy szentírási idézetet, és utána mondják a rózsafűzér titkot, illetve tizedét egymás után az üdvözlégyeket, közben pedig erre gondolnak. Ugyanezt meg lehet tenni, hogy felaprózzák azt a szentírási részletet, és minden egyes üdvözlégy elé vagy a közepébe odaillesztik. Hát persze, ahhoz meg is kell fogalmazni. Én a magam részéről be kell vallanom, én még olyat is csinálok, hogy részben vannak úgynevezett énekes rózsafűzérek az ősi hagyományból, népi hagyományból, azt is szoktam használni. Verseket is kerestem, ami a titokhoz illik, és aztán azzal kezdjük a tizedet, de azt is meg lehet tenni, hogy bizonyos, mert ilyenek is adódnak, elmélkedéseket, én például ismerem, és megvan nekem a DNS Valériának a rózsafűzér elmélkedése, és hát persze az hosszabb, de abból egy-egy csipetnyit kiszakítva nagyon jól lehet így a rózsafűzét imádkozni. Lényeg, hogy változatos legyen. Mondhatnám így is, hogy üdítő legyen ez az imádság.
Ez ellenkezik az egyházzal, vagy valami.
Egyáltalán nem.
Akkor nem.
Egyáltalán nem.
Köszönöm szépen, dicsértessék.
Mindörökké, amen, köszönjük a kérdést. Tessék parancsolni, hallgatom az újabb telefont. Mindörökké, amen. Tessék.
A dogma fejlődéssel kapcsolatban eszembe jutott egy Szentpállal kapcsolatban egy mondás. Ha Jézusról valljuk, hogy aki bűnt nem ismert, bűnélet értünk, de az a része nem is érdekes, hogy aki bűnt nem ismert, tehát Jézus nem ismert bűnt. Márpedig Pál azt írja, hogy asszonytól született.
Igen.
Római levelében. Hát akkor hogy lehet, hogy nem ismert bűnt? Ha Jézus nem ismert bűnt, akkor Mária sem ismert bűnt.
Hát persze, hát pontosan ez. Hát
éppen... talán így eljutottunk a szervezetlen fogantatásig.
Nem egészen értem, mert nagyon szaggatott a vonal. Tessék még egyszer mondani, amit most igen. Utoljára mondott?
Igen. Tehát, hogyha Jézus bűnt nem ismert,
igen.
De asszonytól született,
igen.
Írja római levélben Szent Pál, akkor ez lehetséges. És jó néhány évszázad után az egyház rájön, hát biztos ez lehetett a szervezetlen fogantatás, hogy Máriát kiváltotta Jézus Jézus érdemeire nézve előzetesen az Atya Isten.
Na, én fordítva gondolom. Nem századok után rájött az egyház, hanem már Szent Pál apostol is tudott erről valamit, és így fogalmazta meg. Tehát ez nem olyan dolog, ami egyszer csak kiviláglott az egyház értelmében századok után. Éppen ezt bizonyítom én most, hogy kezdettől fogva ott volt az egyház tudatában. Tehát önmagában a dogma fejlődés annak a csírája, tehát maga az, hogy Szűz Mária bűntelen, ennek a tudata benne volt. Ennek a precíz, egyre pontosabb, részletezőbb kifejtése ez a dogma fejlődés. Tehát meggyőződésem, hogy Szent Pál már tudott erről, amikor így fogalmazott a római levélben. Tehát nem a római levélből fakad ez, hanem Szent Pál vette az kezdeti hagyományból, vagy éppen a magánkinyilatkoztatásból, mert hiszen ő elragadott a harmadik égig, és aztán ezt megfogalmazta, és ezzel alátámasztotta azt, ami kezdettől fogva az egyház tudatában van.
Végül
így gondolom.
Azt szeretném még megkérdezni, hogy amit mi Krisztusról vallunk és hiszünk, attól függ az, hogy Máriáról mit tartunk.
Igen. A kettő elválaszthatatlan.
Úgy van. Tehát Jézus a forrás, hogy őről mit tartunk. Ha ő Isten fia, akkor Mária
Isten anyja. Szülő. Így van.
Isten szülő.
Te így van. Pontosan.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen. Mindörökké, amen. Tehát ott tartottunk, hogy Kezdettől fogva élt a hívőkben ez a meggyőződés, hogy Szűz Mária a második Éva, aki a mennyei Ádám mennyei, tehát nem a földi bűnt elkövető, hanem a mennyei Ádám jegyese, azaz Jézus Krisztusné, és így a megváltás kezdete, Szűz Mária. Nem ő váltott meg, de hát általa lehetett megvalósuló a megváltás. Éva a megteremtésekor föl lett ékesítve Isten kegyelmének minden szépségével. Éppen így a második Éva is a kegyelem gazdagságával lépett ebbe a világba, vallja kezdettől fogva az egyház. A sátánnal való ellenkezésből pedig magától értetődő, hogy neki soha sem lehetett köze a sátánhoz, nem tehetett semmiféle engedményt a sátánnal szemben, különben nem lenne igazi az ő ellenkezése. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsertessék Jézus Krisztus. Máriával kapcsolatosan az a kérdés merült fel bennem elég régóta, hogy ugyanúgy, mint a régi időkben, hogy a szentek tisztelete kezdte átvenni Jézus és az Úristennek a tiszteletét, most nem haladunk egy kicsit arra fele. Mert Mária ugye Isten szülő, a magyarság anyja, az égi édesanyánk, fohászkodunk hozzá, de valahogy nem fog ez is egy kicsit elmenni rossz irányba?
No,
ez lenne a kérdésem.
Igen, értem, tökéletesen értem. Én azért azt gondolom, hogy az Úr Jézust nem kell féltenünk, mert a szentségeket nem Szűz Mária adja, hanem az Úr Jézus. Tehát amíg az illető a szentségekhez járul, addig nem fog túlozni, nem is tudom, hogy lehet-e túlozni, Szent Bernát szerint nem lehet túlozni a Mária tiszteletben. Tehát a szentségek vétele az, ami megtart az igazi úton. A szűzanya nyilvánvaló, hát érzelmileg csak közelebb van az édesanya az emberekhez. Ilyen módon tehát érthető, hogy sokakban a szűzanya valahogy közelebbinek tűnik, de azért az ő közbenjárását mindig arra kérik, hogy Istennél járjon közben értünk, tehát nem ő a kegyelem adója, ő a kegyelem közvetítője, vagy kiosztója. De a kegyelem mindig Istentől származik. Akiben ez a józanság megvan, az nem téved el. azt nem tagadom, hogy bizony vannak olyanok, akik merőben csak Szűz Mária, semmi más. Hát ez tévedés, ez nem az egyház szerint való, de azért azt hiszem, hogy az ilyenek nem is nagyon szoktak a szentségekkel élni. Aki a szentségekkel él, az tudja, hogy nem Mária, hanem Jézus Krisztus testét veszi, és ő az, akitől a feloldozást kapja, ő az, aki megerősíti, akinek nevében megkeresztelték. Így gondolom.
Tehát... Hát igen, én is pontosan így gondolom, csak fölébred bennem körülbelül egy éve, másfél éve ez a félelem, hogy hol fogunk kilyukadni, hogyha csak kimondottan zarándoklatokra és ilyesmikre összpontosítunk, kell minden szükséges, megerősítő, könnyebben fordul az ember az édesanyjához, de valahogy Jézus szívének a tisztelete, meg ezek a régebbi litániáknak a fölerősítése, fölelevenítése talán sokkal inkább megfelelne a, nem is tudom, hogy mondjam, hogy pontosan mondjam,
a teljesítnek. Na most ezzel kapcsolatban én másokról nem tudok, nem is akarok véleményt nyilvánítani. Én a magam részéről az én templomomban tartom a litániákat, tartjuk a szűzanyatiszteletet, és el nem hanyagoljuk a jó pásztor imádását, illetve a hozzávaló fohászkodást. Remélem, hogy nem egyedül vagyok az egyházban ilyen. Úgyhogy ez meggyőződésem. Köszönöm szépen.
A nép hiedelem, vagyis a nép imádkozással kapcsolatosan, mert inkább a rózsafűzér van mindenhol, ugye az imacsoportokban is előtérbe hozva, és valahogy
mert a legismertebb.
A többi régi imádságot is.
De hát ez a legismertebb, ezen ne tessék csodálkozni. Éppen erre született a rózsafűzér, mert az a zsolozsma kiváltója volt a híveknél, akik nem tudtak latinul, nem ismerték a zsolozsmát, meg könyv, meg mi egymás, hát azoknak ott volt a litánia, illetve a rózsafűzér. És erre föl, ez természetesen, hogy mivel testre szabott imádság, hogy elterjedt, úgyhogy abban semmi félelmes nem látok, hogy a hívek annyira szeretik a rózsafűzért, nagyon jó. Abban már látok félelmeteset, de ez ugye mindig a vezetőkön múlik, hogyha mást elhanyagolnak. Tehát azért van lelki pásztor, már bocsánat, hogy ezt merem mondani, hogy pásztorolja a híveket, vagyis utat mutasson. De ugyanúgy azt sem.
Elnézést kérek, hogy butaságot kérdeztem, nem. De
nem, csöppet sem volt butaság, ez jogos félelemnek a fölvetése. Remélem, hogy segített ennek tisztázásában, igen, illetve elkerülésében a kettőnk párbeszéde. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Még az előzőhöz hadd fűzzem hozzá, hogy Szent Efrém azt mondja, hogy Mária és Éva mindketten ártatlanok és egyszerűek, s mégis az egyik a halálnak, a másiknak az életnek az oka. Tehát ő maga is nagyon jól ismeri a különbséget. Az egyház életében pedig elsősorban a Mária ünnepeken keresztül mutatkozott meg ez a meggyőződés. Hát már amikor egyáltalán a Mária ünnepekre külön gondot tudtak fordítani, persze vannak olyan ünnepek, amelyek kezdettől megvannak, például a Nagyboldogasszony, noha ez a legutóbbi dogma, mégis ez kezdettől fog ma megvalósuló ünnep. Amit leírnak, vagy amiről tudunk, a 7. század, tehát a 600-as években már van szeplőtelen fogantatás ünnep, Eubójai János, aki az egyik ünnepi beszédében szól erről. Nyugaton a 9. tehát a 800-as évektől terjed el ez az ünnep, bár kezdetben még nem tudták annyira pontosan megfogalmazni a lényegét. A 11. századtól viszont már valóban a szeplőtelen fogantatást ünneplik. Annak ellenére, hogy most mindjárt kiderül, ha lesz még rá időnk, hogy a hittudósok között azonban van egy bizonyos visszafejlődés, tehát nem csak dogma fejlődés van, hanem dogma visszafejlődés is, ellenhatás. Mégpedig milyen alapon? egy időben, tehát nem tudták elrendezni időben, amikor tehát részletezik a dolgot, időben, hogy hogyan van az, hogy Szűz Mária kellett, hogy megváltott legyen, és ugyanakkor majd csak később tőle születik a megváltó, aki a megváltást hozza. Úgyhogy még Aquinói Szent Tamásnál és Szent Bernátnál, a Szűzany egyik legnagyobb tisztelőjénél is, valahogy háttérben marad a szeplőtelen fogantatás tanítása, mert ezt nem tudták logikusan elhelyezni. Aztán jön Szent Duns Scotus, aki viszont kijelenti, hogy itt nincs semmi probléma, mert Istent nem kell időben elgondolnunk, Isten az idő fölött van, és azt mondja, hogy a megváltás valóban szükséges, mindenkit meg kellett váltani, Szűz Mária is a megváltottak között van, csak hogy nála ezt elővételezte az Úristen. Máriának is az áteredő bűn állapotában kellett volna születnie, de azért nem történt meg, mert Isten kegyelme elővételezve a megváltó érdemét, eleve megóvta ettől. Tehát itt már az eredeti, illetve szinte a teljes dogma megjelenik Szent Duns Scotusnak a véleményében. Aztán ezzel a későbbiek során olyan különlegesen teológiai vitákban nem foglalkoztak, hanem egyszerűen megvolt az ünnepe és kész. A hívők pedig őszinte szívvel és lélekkel ünnepelték. Minden esetre megvan tehát a megváltottság minden emberre vonatkozó szükségessége, és ugyanakkor megvan Szűz Mária eleve bűntelensége is. Ilyen módon aztán 1854-ben már teljes egyetértéssel definiálhatta a 9. Pius pápa ezt a dogmát. A dogma kihirdetése ugyanolyan örömet jelentett az egyházban, mint annak idején az efezusi zsinaton 431-ben Szűz Mária Isten anyaságának megállapítása és kijelentése. Valóban a tartalomban soha sem kételkedtek, de az értelmet megnyugtató választ keresték, és a Szentlélek rá is vezette az egyházat, hogy ezt meg tudja fogalmazni. Az Úristen pedig jóvá hagyta, mert 4 évvel később, 1858-ban a Szűzanya Lourdi megjelenése mintegy visszaigazolta, hogy az egyház jól gondolta mindezt, hiszen a Szűzanya, a kevés szavú Szűzanya úgy mutatkozik be, én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Köszönöm szépen a figyelmet, befejezésül Pál diákonusnak a versével szeretnénk imádkozni, mégpedig azért, hogy a Szűzanya tisztelete növekedjék bennünk. Tengernek csillaga, Isten édes anyja, Ave makulátlan mennyei szép porta. Gábriel arkangyal Ávéval köszöntött, légy te nekünk béke, Éva helyett Áve. Old a bűnök láncát, gyújts a vaknak fákját, őzd rólunk a rosszat, esd le minden jókat. Mutasd meg, anyánk vagy, hallgasson meg érted, aki értünk ember, jó szívvel lőn benned. Szűzek legszebb szűze, szelítségnek tükre, bűntől szabadokká, tégy szeliddé jókká. Tisztaságban éljünk, biztos úton járjunk, hogy Jézussal egykor együtt vigadozzunk. Atyának dicsőség, Krisztusnak tisztesség, Szentlélek Istennek egy áldás adassék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Hírpercek.